Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Kiállítás.
A 20. század első felének egyik legnépszerűbb festője, Vaszary János nemrég előkerült, eddig soha be nem mutatott képeiből is válogat a Magyar Nemzeti Galéria. Vaszary az Ismeretlen ismerős címmel látható 70 alkotást felvonultató kiállítása. Amikor megkezdődött az új Nemzeti Galéria, valamint az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ tervezése, a költözés előkészítése során a Magyar Nemzeti Galéria raktárának mélyén előkerült két évtizedek óta lappangó tekercs. Ezeket kibontva Vaszary János 40 addig ismeretlen festményére bukkantak a szakemberek. Az így felfedezett képeket sehol sem reprodukálták, még Vaszary életében sem, közvetlen a festő műterméből, illetve hagyatékából kerültek a múzeumba. Ebből az anyagból mutatja be a 24 legszebb és legizgalmasabb művet a kiállítás, mellettük pedig a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében őrzött, illetve magángyűjtőktől kölcsönzött képeken keresztül a tárlat Vaszary teljes életművét áttekinti. A kiállítás bemutatja Vaszary első világháború utáni expresszív korszakát. Számos új művel a Tatai Műteremházban festett napfényes enteriőröket, virágcsendéleteket, kerti kompozíciókat, a nagyváros és a Dunakorzó fényeit megragadó festményeket, majd szinte kizárólag frissen előkerült munkákon keresztül az itáliai tengerpart hangulatát megidéző képeket is. A 2023. január 15-ig látható kiállítást egy Vaszary János életét bemutató film egészíti ki, de a közönség számos rendhagyó vezetésen, előadásokon és egyéb programokon keresztül is megtekintheti a tárlatot. Tehát január 15-ig Vaszary kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában. A magyar katonák fegyverzetének, felszerelésének, illetve a mindenkori magyar haderő jelképeinek tükrében mutatja be a magyar hadtörténelem elmúlt évezredét a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum időszaki kiállítása, idén tavasztól a székesfehérvári Szent István Király Múzeum új kiállítóterében. Töll László ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka korábban közölte, hogy az időszaki kiállítás 17 teremben mutatják be majd a tematikus bontásban az ezer év jellegzetes vagy éppen különleges magyar fegyvereit, valamint a haderő és a katonai szolgálat elsődleges jelképeit, a zászlókat, az egyenruhákat és a kitüntetéseket. Ezek mellett megjelennek majd a katonák mindennapjainak és ünnepnapjainak tárgyi emlékei, dokumentumai is, tükrözve a különböző korszakok katonai szimbólumrendszerét. A fehérvári tárlaton lesz több olyan unikális darab is, amelyeket eddig nem tudtak kiállítani. Példaként az 1941-ben a Szovjetuniótól visszakapott 1848-as zászlókat említette.
Zene.
Dalszerzői témákban gyűjtő oldalt indított tavaly az Artis Use Songwriting Hub néven. Az új felület célja, hogy egy helyen elérhetővé tegye a dalírással kapcsolatos valamennyi hazai szakmai eseményt, programot, pályázatot, kiadványt, tartalmat, beleértve az Artis Use és más zeneipari szereplők kezdeményezéseit. Az Artis Use maga is támogatja dalszerzői programok megvalósulását, 2018 óta összesen 288 millió forintot fordított erre a célra. A folyamatosan bővülő gyűjtő oldalon megtalálható és érdeklődés szerint kereshető lesz valamennyi hazai szakmai esemény, kiadvány, tévés, videós és audio tartalom. A közösségi gyűjtő oldalként funkcionáló Songwriting Hub a zeneipari szereplők ajánlásaira is épít. Elérhetővé teszi az oldalon beküldött a dalszerzők számára releváns programokat. Az egyesület hosszú távú terve, hogy a későbbiekben a hazai mellett külföldi, kiemelten a közép-kelet-európai régió angol nyelvű szakmai tartalmai és eseményei is helyet kapjanak az oldalon. További részletek a hub.songwriting.hu oldalon olvashatók.
Film.
25 napon át tartott Hevér Dániel első nagyjátékfilmjének forgatása tavaly. A valami madarak egy generációkon átívelő barátságról és az öregedés feldolgozásáról mesél humorral és szeretettel. A történet egyik főhőse Béla azt érzi a világ összeesküdött ellene, amikor fia idősek otthonában helyezi előt. Itt keresztezik egymás útját a vadóc Zoéval, akit verekedés miatt közmunkára ítéltek. Míg Zoé kétségbe esetten próbál kapcsolódni az őt egyedül nevelő anyjához, Béla, hogy hazamehessen, be akarja bizonyítani, képes az önálló életre. Hiába van közel 60 év közöttük, hasonlóságuk és magányuk szövetségessé teszi őket. Bélát Szacsvai László a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Jászai Mari-díjas érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja alakítja. Zoét Kislinger Lilla formálja meg, aki 20 évesen a 2021-es Berlinálén elnyerte a Rengeteg mindenhol látlak című filmmel a legjobb mellékszereplőnek járó ezüstmedve díjat. Hevér Dániel, Kertész Zsanett forgatókönyvíróval és producerrel együtt több mint 4 éve dolgozik a filmen. A forgatás október 26-án fejeződött be, főhelyszíne az Erzsébet tábor kezelésében lévő Csillebérci ifjúsági szálló, de havannatelepi és újpalotai lakásokban, valamint működő idősek otthonában is felvettek jeleneteket. Az utolsó napon pályaudvari és vasúti felvételek mellett a Balaton partján fejezte be a munkát a stáb. A Valami Madarak operatőre Nagy Marcell, látványtervezői Nyitrai Anna és Gelsi Zoltán, vágója Csabai Attila, zeneszerzője Kozma Kata. A film várhatóan idén kerül a hazai mozikba.
Könyv.
Angela Merkel politikai emlékiratai 2024-ben jelennek meg, közölte korábban a kötet kiadója. A volt német kancellár első könyve, fontos nemzetközi kortörténeti dokumentum lesz, egy olyan politikus döntéseinek hátterét és mozgatórugóit világítja meg, aki kancellárként drámai válságokon vezette át az országot, és egyedülálló módon alakította a német és a nemzetközi politikai és társadalmi folyamatokat, húzta alá Kerstin Gleba, a kiadó vezetője. A közleményben idézték Angela Merkelt, aki kiemelte, hogy legközelebbi munkatársával, a mellette 1992 óta irodavezetőként dolgozó Brigitte Baumannal dolgozik a köteten, amelyben politikai pályafutása legfontosabb helyzeteire és döntéseire reflektál. Angela Merkel 16 évi kormányzás után 2021-ben, decemberben adta át hivatalát az új kancellárnak Olaf Scholznak, és azóta igen ritkán jelenik meg a nyilvánosságban.
Koncert.
Roger Waters 5 év szünet után újra Budapesten lép fel. A Pink Floyd egykori alapítója április 23-án az MVM Dome-ban ad koncertet This is not a drill című európai turnéja keretében. A 40 állomásos koncertsorozat márciusban Lisszabonban indul és 14 országot érint. A koncerteken 20 dal csendül fel a Pink Floyd és Roger Waters klasszikusaiból, többek között az Ascendem, a Comfortably Numb, a Wish You Were Here és az Is This the Life We Really Want. Emellett bemutatkozik Waters új The Bar című szerzeménye. A produkcióban Roger Waters énekel, valamint gitáron, basszusgitáron és zongorán játszik. A 79 éves zenész 1965-ben alapító tagja volt a Pink Floydnak, amely a pszichedelikus rock legfontosabb együttese lett az évek során. A basszusgitáros énekes 1985-ben feloszlatta a csapatot. Szólópályafutása során 4 stúdiólemezt és egy operaalbumot készített. Többször koncertezett Magyarországon, legutóbb 2018 májusában a Papp László Budapest Sportarénában. Us and Them című koncertfilmjét 2019-ben a hazai mozik is vetítették.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A Pi története az emberi történelem furcsa kis tükre. Olyan emberek históriája, mint például a szürakúzai Archimédész, akinek a Pi kiszámítására adott módszerén lényegesen javítani nagyjából 1900 évig nem tudtak. Írja a Pi története című könyvének előszavában Petr Beckmann. Ez a könyv matematika történet, és egyben kis rendhagyó történelem könyv, de ez mindjárt ki is derül. A könyv magyar kiadásának szaklektorával, Bokor Nándor egyetemi docenssel készült beszélgetésemből.
Nagyszerűen vegyíti azt, hogy érdekes tudománytörténet is, meg ugyanakkor akit érdekel a matek, az is élvezettel olvasgatja, mert olyan finomságok és élvezetes részletek derülnek ki a pi-ről, a pi-történetéről, és kis finom számolások vannak benne, meg tehát egy matematikus is nagyon élvezi.
És hát nagyon sok szenvedély van benne.
Ó, az rettenetesen sok, szóval ő nem egy ilyen szokványos történész, aki úgy távolról néz a témára, hanem igen, ez kifejezetten tetszik is nekem egyébként, amilyen szenvedéllyel tud írni a görögökről, és amilyen szenvedéllyel tud írni mondjuk a Szovjetunió ellen, meg a Római Birodalom ellen.
Meg a náci birodalom
meg
ellen.
Meg a náci birodalom ellen is, ahonnan egyébként ő menekült is a családjával 39-ben, és amilyen hihetetlen szenvedéllyel ír Newtonról például, szóval Newton ő neki a személyes
hőse. A világ közepe, igen, azt mondja, szóval, hogy nélküle nem lenne semmi ugyanaz.
Igen, kicsit, szóval lehet vele vitatkozni, de azt is, hogy az ember olyan jó hangulatban teszi, miközben olvassa.
Beszéljünk arról, hogy mi a pi jelentősége, mert ugye a matematika órán nyilván mindenki találkozott vele, amikor a körrel foglalkoztunk, akkor az megvolt, de hogy ez miért ennyire fontos, és hogy miért tértek vissza újra és újra hozzá a tudománytörténet során, ez nagyon izgalmas kérdés.
Igen, szóval a pi tulajdonképpen csak egy szám, tehát azt értjük alatta, hogyha húzunk egy kört, rajzolunk egy kört, akkor annak a vonala, a körvonala, tehát a kerülete az milyen hosszú, azt elosztjuk az átmérőjének a hosszával, az ad egy ilyen háromnál egy kicsit nagyobb számot, de az, hogy ez nem pont három például, hanem 3,1 és 3,2 közötti, de hogy miért pont az a számértéke amilyen, az úgy régóta foglalkoztatta a matematikusokat. Tehát ennek elméleti jelentősége van elsősorban, hogy például annak a törekvésnek, hogy a pi pontos értékét megállapítsák, hogy az 3,17 vagy 3,18 vagy nem ennyire egyszerűen fölírható, vagy szóval fölírható egyáltalán, mint egy hányados, mint két egész számnak a hányadosa.
De egyébként ennek az eltérésnek van jelentősége
nem
bárhol?
Nagyon, nem nagyon, uh-huh. Nem nagyon. Tehát gyakorlati haszna annak, hogy a pi-t tízezer egyre meghatározzák, nincs. Abszolút nincs. Annak van matematikus szempontjából nagyon nagy jelentősége, hogy kiderítse, hogy a pi az milyen szám, milyen tulajdonságú szám, az alatt azt értem, hogy úgynevezett racionális szám, tehát hogy föl lehet-e írni mindkét számnak a hányadosát, vagy pedig egy olyan szám, amit hogyha elkezdjük a tízedes törtet leírni, akkor a számjegyei soha nem ismétlődnek, nincs bennük semmi szabályosság. Erről kiderült, hogy az utóbbi, ezen kívül még egy úgynevezett transzcendens szám is, ez egy olyan nagyon hangzatos jelző rá, ez csak annyit jelent, hogy az olyasmi egyenleteknek, hogy x négyzet plusz x a köbön plusz x az ötödiken plusz 8x a 37-en, szóval ahol az x az ismeretlen, az valamilyen egész számú hatványra van emelve, a pi az soha nem lehet a megoldása. A pi az, behelyettesítjük a pi-t, akkor semmi ilyen egyenletet nem elégít ki. Ezeket hívják transzcendens számoknak. Azt, hogy transzcendens szám, meg azt, hogy irracionális szám, ezt nagyon-nagyon-nagyon sok időbe tellett a matematikusoknak bebizonyítani, de ők szeretik az ilyen problémákat.
Az az érdekes, ahogyan a szerző ír arról, hogy mint egy cirkuszi mutatvány olyan volt ezeknek a tizedes jegyeknek a bizonyos számának a felsorolása. Tehát írta, hogy nagyon sok olyan egyáltalán nem okos ember volt, aki jó fejszámoló volt, és akkor már tudta az 50 tizedes jegy után felsorolni. És hogy az ember azt gondolná, hogy jó, és akkor majd ettől megy a világ előbbre.
Ettől nem megy előbbre. Aha. Azzal, hogy a pi értékét minél több tizedes jegyre megállapítsák, azzal nagyon-nagyon okos, zseniális matematikusok is foglalkoztak, tehát a matematikusoknak a krémje, és az ilyen tisztes iparosok is, akik szorgalmasan számolgatták a dolgokat. Tehát a nagyon okos matematikusok, azok igenis vitték előbbre a matematikát, amikor ezzel a problémával foglalkoztak, mert ők felfedeztek képleteket, vagy recepteket, hogy hogyan lehet a pi-t kiszámolni egyre pontosabban és pontosabban. És
gép nélkül.
Gép nélkül, számítógép akkor? Nélkül.
Hiszen ez van. Az ókor óta foglalkoztatja
így van, így van.
A tudósokat.
És gép nélkül, tehát hogy úgy mondjam papírceruzával. És annak is van jelentősége, nem annyira gyakorlati, mint inkább ilyen elméleti, vagy a matematika szépségével kapcsolatos jelentősége, hogy egy-egy ilyen csodaformula, amit ezek a zseniális matematikusok megalkottak, az mennyire gyorsan produkálja az eredményt. Szóval, hogy 40 napig kell leszámolni, vagy 3 óráig kell leszámolni, hogy eljusson az ember az első 25 tizedes jegyig.
Amire beszéltünk, hogy micsoda szenvedéllyel írta meg a szerző a történeti részt, ugye ő azt mondja, ami nagyon meghökkenti az olvasót, hogy a rómaiak, hát egy kicsit túl misztifikálta az az ő jelentőségük a tudományos életben, mert hogy tulajdonképpen mindent csak leromboltak, ellopták a görögök művészetét, ellopták a tudományos információkat, és hogy persze-persze az úthálózat meg a csatorna, de hát a hadviseléshez ez kellett. Egyszer annyira meghökkenti az olvasót, és azt mondta, hogy a felfedezésekig, ugye Magellán és Kolumbusz útrakeléséig, semmi nem is történt. Nem tudom, hogy egy hozzáértő ember mit
szól. Igen, szóval én a történeti részéhez nem vagyok hozzáértő. Az nekem is szokatlan volt, hogy a római birodalom az ennyire szörnyűséges volt tudománytörténeti szempontból, és hogy a görögök azok, akik igazán a tudománnyal foglalkoztak, ami igaz, és az is igaz, tulajdonképpen az ember ugye a hangvételét a könyvnek én legalábbis nagyon élveztem, mert olyan szórakoztató, szóval ezek az ilyen, kicsit ilyen maró gúnnyal és iróniával ír a rómaiakról, meg aztán az egyházról, ugye a sötét középkor az ő számára rettenetesen sötét volt, szóval nem
azt
nagyon...
Mondta, semmi nem történt, igen, tudományos szempontból.
Gyakorlatilag semmi nem történt, és a felvilágosodás az meg számára igazán olyan nagyon-nagyon verőfényes ilyen hajnal volt, hogy így mondjam. Abban is én igazat adok, persze a fokozatokban lehet vitatkozni, és az ember miközben olvassa, hogy vitatkozik is vele, de annyira szórakoztató stílusban írja, hogy nem kapja fel a vizet szerintem az se, aki szerint a római birodalom az a civilizáció fénypontja volt.
Eljutunk Newtonig, ahogy mondta, és tovább, de az az érdekes, hogy ezeket a tudósokat is úgy mutatja be, hogy tulajdonképpen az élettörténeteket is megmutatja. Tehát amikor Archimédészel találkozunk, akkor, amikor épp leszúrja egy római katona.
Igen.
De aztán azért a következő fejezetben szó van róla, hogy ő mivel foglalkozott, igen, hogyan élt, és mi történt vele. Számomra ez volt az egyik legdöbbenetesebb élettörténet leírás, nem tudom, az ön számára mi.
Archimédesz, ő nekem amúgy is egy ilyen szívemcsücske, ő hihetetlenül kimagaslott a mezőnyből, tehát ő egy elképesztő, szinte ijesztően zseniális ember volt, amihez hozzányúlt, abban maradandót alkotott, olyasmi, mint Newton egyébként. Uh-huh. De az nagyon-nagyon jó a könyvben, szerintem is, hogy személyes részletek vannak benne, leírja ezt a szirakúzai esetet, amikor hát ő úgy éppen valami ábrát rajzolgatott a homokba, és a római katonát ez nem érdekelte, úgyhogy, mert hogy nem hallotta meg a felszólítást, hogy menjen vele, hanem tovább rajzolgatott, hát akkor ő meglödöfte ezt az idős embert. De ugyanígy az, hogy Newtonnak is leírja az élettörténetét, hogy ő mennyi nehézségen ment keresztül, és hogy a pestis járvány, az tulajdonképpen részben az volt felelős, de pozitív értelemben azért, hogy visszatudott vonulni egy vidéki birtokra, és ott aztán nem tudott mással foglalkozni, mint matekkal és fizikával, és hát ott teljesen forradalmasított mindent. De ugyanígy Euler is sokkal emberközelibb lesz azzal, hogy leírja, hogy közben ő azért úgy lovacskázott a kisfiával, meg ott nyüzsögtek körülötte a gyerekek, meg kiabáltak, és úgy időnként ő úgy odaszólt hozzájuk kedvesen, de közben a fejében meg gyártotta a zseniális matematikai dolgokat, szóval jó olvasni róluk.
Bokor Nándorral, a Pi története című könyv magyar kiadásának szaklektorával beszélgettünk. Petr Beckmann könyvét a Tipotex kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.